A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Percel múlt 4:11, tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, boldog új évet, Agyagási Levente vagyok. A történelem legmelegebb éve volt 2023 Romániában, az átlaghőmérséklet 12,5 fok volt és 2,3 fokos eltérést mutatott az 1981 és 2010 között mért normál értéktől, közölte az év elején a Környezetvédelmi Minisztérium. Ugyanakkor a 2012-2023-as időszak a meteorológiai mérések történetének legmelegebb 12 egymást követő éve az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Az eddigi legmelegebb évben egyben a legmelegebb karácsony is volt. A Calafati meteorológiai állomáson karácsonykor csaknem 21 fokot mértek, ami az elmúlt 6 év rekord hőmérséklete. Mai meghívottam dr. Makkai Gergely nyugalmazott meteorológus, tisztelettel köszöntöm, boldog új évet!
Üdvözlöm, kedves szerkesztő úr, és engedje meg, hogy én is a kedves hallgatóknak boldog új évet kívánjak. Nem tudom, ez meteorológiai szempontból mennyire aktuális most, de ugye az élet nem csak meteorológia, sok más terület tartozik hozzá, egyebek között más is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben bekapcsolódnának a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. 2023 volt egyben a valaha mért legmelegebb év európai szinten, és a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának további növekedésével folytatódni fog a globális felmelegedés, valamint a súlyos, aszályos időszakok. A 12. órában vagyunk?
Lehet, de a válaszra engedjen meg, hogy egy kis kiegészítsem az ön által felvezetetteket. Valóban Romániában az eddig legmelegebb év volt, különösen kiemelném én is a karácsonyt, ahol 21 fok volt Calafaton. Európában is a legmelegebb volt, de világviszonylatban is a 2023-as egy rekord év volt. Talán nem lenne rossz, hogyha felsorolnám, hogy a legutóbbi meleg évek a következők voltak. A legmelegebb úgy a világviszonylatban, a legmelegebb a 2023-as, utána jött a 2016-os, majd a 2020-as, 2019-es, 16-os és a 2022-es. Tehát ez a 7-8 felsorolt év mind az utóbbi másfél évtizedben következett be. Tehát ma már csak az elfogultak beszélnek arról, hogy nem létezik a globális felmelegedés, vagy nem létezik a világszintű katasztrofális jelenségek sorozata, mert ha csak az elmúlt évet vesszük, ebben a naptári évben, 2023. januártól decemberig, rengeteg olyan esemény történt a világon, amely bizony kitörülhet ezen az emberiség memóriájából. Csak néhányat, hogyha megemlíthetek közülük. Európában a hőhullámok, amelyek az utóbbi időben rendkívül elszaporodtak, körülbelül 15 ezer ember halálát okozták, és ez nem kevés szám. Ugyanakkor egy másik jelenség, a szárazságáról elhíresült Libanon területén több mint 20 ezer ember esett áldozatul egy olyan esőzésnek, amely körülbelül 500 évenként, tehát 500-600 évenként fordul elő, és ez sem semmi. De hasonlóképpen emlékezzünk vissza az időjárás által, vagy időjárás által elősegített erdőtüzeknek a sorozatára. Kanadában ugye hetekig láthattuk azokat a hatalmas erdőtüzeket, amely körülbelül két magyarországnyi területen pusztították el az élővilágot. De hasonló erdőtüzek voltak Európában. Spanyolországból forogtak ilyen képek a képernyőn. Görögországból 20 ezer ember telepítettek ki Rodosz szigetéről és a környékéről, de voltak hasonló jelenségek Olaszországban, Portugáliában és akár az arab világban, az afrikai kontinens északi részén. Külön kiemelném, mint éghajlati érdekesség, a tavalyi év júliusi hónapját. Azért emelném ki, mert a brit tudósok szerint ez a hónap, a 2023-as július hónap körülbelül 120 ezer éve volt a évre visszamenő időszakra volt a legmelegebb. Ma már ugye a paleoklimatológia és a paleometeorológia rendkívül fejlettséget ért el, és ilyen dolgokat is ki lehet mutatni. Egyébként július 3-a szintén egy nevezetes dátum ebben a sorozatban, mert ebben az időszakban, ezen a napon lépte át a Föld napi átlaghőmérséklete, tehát a Föld gömbrevetített napi átlaghőmérséklet a 17 Celsius fokot. Na most miért fontos ez? Néhány szóval megengedi kifejtem. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy van egy lélektani hőmérsékleti határ, amit a szakemberek úgy tartanak, hogy ez nem lenne jó, hogyha átlépné a hőmérséklet emelkedés. Ez a plusz 2 Celsius fok. Azonban rájöttek, hogy ez túl nagy érték, még a másfél Celsius fok is sokak szerint olyan jelenségeket indíthat el a légkörbe, amelyeknek a hatása és az eredménye megjósolhatatlan, előre jelezhetetlen. Na most az, hogy június 2-án átlépte a 17 Celsius fokot, ez azt jelenti, hogy a globális átlaghőmérsékletnek, amelyet ma plusz 15 Celsius foknak fogadunk el, és a szakma álláspontja szerint ez az, ami az iparosítás előtti időszakban volt a Föld átlaghőmérséklete, ezt már 2 Celsius fokkal haladta meg a napi. Az évi hőmérséklet, az szerencsére nem, az évi átlaghőmérséklet, az még csak valahol 1,2-1,3 Celsius fok körül van, tehát még az 1,5 Celsius fok is van. De
már azt olvasom, elnézést, hogy közbeszólok, hogy az európai eltérés az 1,46 Celsius fok volt a tavaly januártól novemberig mért időszakban.
Igen, ez tehát mondottam az átlag a Földre, de ez területenként változik. Ugye Európában nagyobb, és más területeken lehet ennél kisebb érték. Na most, ami azt illeti, ez az éghajlati tendencia, ez a felmelegedés, ez a szakma szerint, tehát a légkörkutatók szerint sajnos nem fog megállni. És elkövetkezik az az időszak néhány éven belül, 3-4 éven belül talán az, hogy a plusz 1,5 Celsius fok hőmérséklet emelkedés a globális átlagértékhez viszonyítva szinte napi renden lesz. Ennek a tudományos magyarázata az, hogy a tavaly nyár végétől, ősz elejétől újra beindult az El Niño jelenség, amelyet már többször említettünk itt ennél a mikrofonnál. Ez egy éghajlati anomália, egy éghajlati jelenség, amely a Csendes óceán központi vidékein van, és befolyásolja a teljes globális időjárást a Földünkön. Na most ennek a fázisa, az El Niño fázisa, ez mindig melegedést hoz a globális légkörben. Ilyen szempontból, tehát a már meglevő melegedés, ha még tovább fokozódik, akkor számíthatunk arra, hogy tovább fokozódnak a szélsőségek, és itt elég hosszú a lista. Az aszályoktól, a hőhullámoktól, a hideg hullámokig, a heves csapadékoktól, a hóviharokig, a tornádoktól, az erős orkán erejű viharokig, minden bele, az erdőtüzek, minden beletartozik ebbe a képletbe, és amelynek a száma és gyakorisága talán egyre nagyobb lesz.
Fel kell készülnünk ugyanakkor a nagyon gyorsan változó időjárásra, és ahogy ön is mondott, a nagy eltérésekre viszonylag kis területeken, hiszen ez egészen friss most történik ezekben a pillanatokban, hogy árvizek vannak Angliában, Franciaországban, Németországban, miközben néhány száz kilométerrel odébb Finnországban mínusz 44 fokot mérnek. Tehát itt Európáról egy viszonylag kis területről van szó.
Igen, ez lesz a jövőkép. A hirtelen, de és a hirtelenek alatt értjük néhány napos lefolyási időt, vagy kisebb területeken akár órákon belül történő változásokat. Ennek vagyunk, úgy ahogy mondotta ön is, jelenleg ebben a pillanatban is tanúi, mikor a kontinensünk, csupán a mi kontinensünkön belül, ugye ezek a szélsőségek uralkodnak. Visszatérve a tavalyi évre, egy személyes szakmai elégtételt. Annak idején az egyetemi katedrán éveken keresztül magyaráztam egy jelenséget, amely a felfedezőjéről Rossby hullámoknak neveztek el. Ez egy olyan globális hullámzás, amely az északi féltekén volt a legjobban kimutatható, és a jelenséget a következőképpen írhatnánk le. Amerika területén, az amerikai kontinensről, sarkvidékről délre irányuló hideg áramlás indul el, egész Floridáig lehatol, ott átkel az óceánon, az Atlanti-óceánon, Európa területén délről hozza a meleg hullámokat, majd elérve a sarkvidékre, onnan Ázsia területén szintén délre haladva a hideg levegő tömegeket mozgat meg, és ez a hullámzás, ugye van egy nagyon hideg ága Ázsiában és Amerikában, egy meleg ága Európában, ez a tavaly évben szinte egyetemi jegyzetbe illő módon nyilvánult meg. Most is hasonló hullámzásokat tapasztalhatunk, és ez az előbb említett jelenség, amit mondott, említett a nyugat-európai, meg a skandináv félszigeten levő hidegáramlás, az árvizek és a hidegáramlás egy ilyen hasonló hullámzásba található, írható be, mert a globális légkördinamikai jelenségek ilyen nagy változásokat tudnak előítézni.
Jön ez a hideg hullám felénk is?
Természetesen látod? Jön felénk a zonális áramlásra, tehát a nyugatról jövő áramlásra. Felénk jön. Azonban itt finomabb pályákról tudunk beszélni, mert a jelenlegi hullámzást, amely most a napokban következik be, ezt egy másik kisebb dinamikus mozgás indítja be, ez a mediterrán vidékében keletkező úgynevezett mediterrán ciklonoknak a tevékenysége, amelyről jó néhány éve már gyakrabban esik szó. Ezek egy sajátos időjárási képlet nyomán válnak ki, és indulnak el a földközi tenger vidékéről felénk, az előoldalá meleg levegőt hoz, de miután a hátoldalába kerülünk, tehát eltávolodnak kelet fele, a hátoldalán a sarkvidéki hideg levegőt zújtják ránk.
A történelem legmelegebb éve volt, tehát 2023 Romániában. Mai meghívottam dr. Makkai Gergely nyugalmazott meteorológus. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ugye beszélünk arról meteorológiában is, és a föld történetében, hogy bizonyos ciklikusság felfedezhető, hogy is mondjam, vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy ez is csak egy ilyen ciklikus jelenség, voltak még ilyenek a föld történetében, és aztán majd helyre pattannak, helyre jönnek?
A ciklikusság... abból indulunk ki, hogy ez egy természetes velejárója a természetes világnak. Azonban ebben is néha történnek zavarok, kerülhet kis homokszem a belső mechanizmusba, ami felboríthatja ezt a önmagától működő valóságot. Az, hogy mi hozzá vagyunk szokva egy ilyen jó értelemben vett változékonysághoz, amikor az évszakok követik egymást, ez talán a sorsnak egy jó áldása, mert ha geológiai időkben megyünk vissza, akkor nem is olyan rég földtani szempontból körülbelül 10 000 évvel ezelőtt hasonló bolond világ volt, mint amit elvárunk a következőkben. Tehát akkor a természetes ciklikusság az szinte szünetelt a föld éghajlatában. Egymást érték a különböző eljegesedések, felmelegedések, csak az utóbbi 10 000 évben mutatta ki a paleoklimatológiai, létezik ez a csendes, szokatlanul, szabályosan működő időjárási képlet, amelyet mi is megértünk. De úgy tűnik, hogy ebbe beleszólt ez a globális felmelegedés, mert ez megváltoztatja a Föld légkörében szabályosan működő mechanizmusokat, új akcióközpontok, ciklonok, anticiklonok alakultak ki, új területek, ahol ezek uralkodnak, és ezek teljesen megváltoztatták a légköri mozgást. Az előbb utaltam ugye a mediterrán ciklonok létezésére. Néhány évtizeddel ezelőtt ez szinte szokatlan jelenség volt a mi vidékünkön is. Azután jöttek és foglalták el a nyugati zonális áramlásnak a helyét, mert ha visszaemlékszünk az iskolában annak idején, különösen az én korosztályom, azt tanultuk, hogy mi a nyugati szelek övezetében vagyunk, ugye? Tehát nyugatról jönnek felénk az időjárási hatások. Sőt, az idősebb generáció emlékében még él egy mondás is, hogy ami ma Budapesten, holnap, ami tegnap Budapesten, az ma nálunk. Vagy ami ma Budapesten, holnap nálunk, ugye? Ez sajnos ma már szinte csak szállóigeként érvényes, mert a valóságban ezek a mediterrán ciklonok, tehát a földközi tenger medencében kialakult légkörzések, ezek jönnek nyugat fele, egészen a Balkán térségig, ott megfordulnak és észak fele hatolnak, elérnek egészen fölén körülbelül, én most már betájolnám úgy Erdély fölé érve, itt megtorpannak, mert kelet fele nagyon nehéz menni, különösen ilyen téli időszakban, amikor ott egy hatalmas maximum, egy nagy légnyomási központ alakult ki, ez nem engedi őket keletre, itt megfordulnak, és a zonális áramlással, a nyugati áramlással ellentétben visszafele fordulnak, és nyugat fele haladnak a keleti irány helyett. És valahol Magyarország, Ausztria környékén már ott szembe mennek a valódi zonális áramlással, és kénytelenek feloszlani. Ez az új képlet, ez az új időjárási képlet, ez néhány éve, 2-3 évtizede ugye terjedt el a szakmában, fedeztük fel ennek a létét, és azóta ugye meghatározó az itteni területek időjárásában.
Mi az oka, vagy melyek az okai a globális felmelegedésnek? Most már van egyértelmű bizonyíték, vagy kijelenthetjük egyértelműen, hogy mivel szúrta el az emberiség?
Igen, ez már, tehát vagyis mondjam, több rétegű az okozati viszony ebben a kérdésben. Az első minden esetre az, hogy az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása a légkörbe. Ma már óriási mennyiségben kerül a légkörbe ez a típusú anyag, aminek a tulajdonsága az, hogy leszorítja, visszatartja a föld felszínéről eltávozó hőt, mert ugye a légkör közvetlenül a föld felszíntől melegszik fel. Először a napsugárzás felmelegíti a talajt, az altalajt, vagy bármilyen felszínt, amivel találkozik, így a tavakat, a vízfelületeket, vagy épületeket, beépített területeket. Ebből sugárzik ki a hő, amelynek a normális iránya, hogy visszakerüljön a világűrbe. Tehát onnan jön, és oda kerül vissza. Normális esetben a beérkező és az eltávozó hőmérséklet között egy egyensúly kell kialakuljon, ami biztosítja a légkörnek az általános hőmérsékletét. Ez jelenleg a csillagászatilag kiszámítható értékhez viszonyítva plusz 33 Celsius fok. Tehát a 15 Celsius fok az átlaghőmérséklet. Azt jelenti, hogy ez 33 fokkal magasabb, mint amit csillagászatilag el lehetne, a naptól való távolság szerint el lehetne várni a légkörbe. Tehát normális körülmények között, ha nem lennének üvegházhatású gázok a légkörbe, akkor az átlaghőmérséklet a Földnek mínusz 18 Celsius fok lenne. Valószínű, ebben az esetben mi most nem élünk itt, és nem beszélgetnénk, mert itt sokkal hidegebb lenne, az egyenlítő környékén ugye magasabb lenne valamivel, de a sarkvidékeken kisebb, itt valahol köztes érték lenne. Tehát az üvegházhatású gázoknak, és itt elsősorban a széndioxidra gondolunk, mert ez erre számítanak vissza mindent, ennek a hatására a 0,03% széndioxidnak, amit mi még mondunk, de a valóságban már nem ez, sokkal magasabb az érték. Tehát ennek a hatása a 33 Celsius fokos melegedés. Na most a széndioxid, ez csupán egyike az üvegházhatású gázoknak, és nem is a legveszélyesebb. Van például, csak a közismertebb gázok közül említsem a metánt. Metán körülbelül 20-szor nagyobb hőházhatást okoz, és jobban leszorítja, visszaszorítja a meleget a talajmenti légrétegekben. Tehát a globális felmelegedés, a légkörnek a felmelegedése végeredményben azt jelenti, hogy a talajmenti légrétegek, és nem is olyan túl nagy magasságú, ugye a mikroklimatikus térséget mi 2 méter magasságig számoljuk, de ennál magasabbig, ugye 10-20 méter magasságig ezek az üvegházhatású gázok leszorítják, visszaverik az eltávozni akaró gázokat, és így melegebb lesz ez a térség. Most ez a globális jelenség, ez ami megváltoztatja ugye a levegőnek a dinamikát, mert a levegő egy nagyon rugalmas, képlékeny közeg, egy gáz halmazállapotú anyag, ugye, ami gyorsan reagál ezekre. Most ez megváltozva megváltoztatja a dinamikáját, a légkörzést, a szeleknek a légmozgását, mert ezek, amelyek szállítják egyik légtömeget a másikra, és befolyásolják az időjárást, és ezt szenvedjük el ma. Tehát az üvegházhatású gázok, amelyeknek a kibocsátott mennyisége milliárd tonnákban mérhető évente, ez az első számú tényezője a globális felmelegedésnek. És ez a világkonferenciák, a csúcs klíma csúcsoknak a veszőparipája, hogy ezt próbálják visszafordítani.
És vajon miért nem sikerül? Mert a tendencia az hát az nem az, amit szeretnénk, sőt.
Na most jó kérdést tett fel, és hogyha megengedi, akkor én csalódásomat szeretném kifejezni ezekben a világcsúcsokban, amelyeknek a meghirdetett célja ugye egy jó szándék, az, hogy a tudományos világ által feltárt valóságnak és javaslatoknak a gyakorlatba ültetése, vagyis ezeknek elsősorban ezeknek az üvegházhatású gázoknak a csökkentése. Ehelyett ezek a klímacsúcsok, amelyeknek most már egész nagy számával ugye számolhatunk, jó néhány ilyen klímacsúcs volt, 8 vagy 9 a lemúlt 3 évtizedben, 1995-től, amióta számoljuk a párizsi klímakonferenciát, egészen a tavalyi dubái világkonferenciáig, ugye? Ezek, hát, bocsássa meg nekem a kedves hallgató, de a véleményem szerint egy ilyen világ bulik lettek, egy ilyen nagy beszélgető partik, ahol óriási tömeg...
Hetekig tartó,
óriási tömeg gyűl össze. Dubájban például a legutóbbi, tehát a novemberi dubái konferencián 70-80 ezer ember volt összegyűlve. Na most, józan ésszel, ugye ezt még elgondolni is lehet, hogy egy ekkora tömeg értelmesen tud tárgyalni, értelmes döntéseket tud hozni, mikor ennek a hatalmas számú résztvevőnek még talán egyharmada sem a szakember gárdához tartozik, hanem különböző világsztárok, politikusok, üzemi üzleti ágak vezetői, nagy nemzetközi cégeknek a vezetői, akiknek a legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy értelmesen tárgyaljanak egy ilyen nagyon fontos jelenségről. Ott inkább az elitnek a bemutatkozása, nem találok hirtelen kifejezést, mert csúnyát nem akarok mondani, tehát a kérkedése, hogy ő ki, ő mi, és messze próbálja elsikkasztani azt a témát, ami tulajdonképpen a konferencia kitűző célú. Dubájban például, csak hogy egy ilyen visszásságot említsek, az egész összejövetel konferencia elnöke a dubái olajminiszter volt. És ezt kellett volna megtárgyalni, ugye a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítását, a kőolaj, a földgáz csökkentését. Az az ember, aki néhány nappal a konferencia előtt hirdette ki a célját, hogy a napi 3,5 millió hordóról 5 millió hordóra fogja emelni a kőolaj kitermelés. Na most hogyan várjunk el egy ilyen embertől, hogy komoly témákat?
Igen, és hát talán azért nem is világszinten ennyi túlzásra már nem is veszik komolyan ezeket a csúcsokat. Én egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Boldog új évet kívánok! Klára vagyok. Én szeretném megkérdezni a tanár úrtól, hogy mi lesz a sorsa a golf áramlatnak? Meghallgatom a rádióban a választ.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a kérdést. Igen. Jó kérdés, de mielőtt látnének, engedjen meg, hogy még egy mondattal reagáljak a klímakonferenciákra. A dubái klímakonferencia sikertelensége is előhozott olyan véleményeket, olyan szakmai véleményeket, amelyek szerint talán okosabb lenne beszüntetni az ilyen típusú rendezvényeket, amelyek több kárt okoznak a témának, mint hasznot. Visszatérve a golfáramlásra, ugye az El Niño jelenség mellett a golfáramlás egy másik olyan rendszer, ami befolyásolja a földünknek az éghajlatát. Habár kisebb térségben, mondjuk csak az Atlanti-óceánban, de akkor is jelentős a térség szempontjából, mert csak Anglia partvidékén az ottani átlagos levegő hőmérsékletet minden 8 Celsius fokkal emeli. Ez ugye már is sokat mondó ez az érték. Jó néhány évvel ezelőtt, emlékeim szerint egy olyan még aktív tanár voltam, tehát 15-20 évvel ezelőtt röppent fel a gondolat, hogy veszélyben van a golfáramlás, és leállhat. Akkor magyarázták is az okot, talán ez egy külön műsort érdemelne, mert valóban egy nagyon fantasztikus és a globális óceáni áramlások rendszerét érintő jelenségről van szó, amelynek, tehát a világ óceánban működő összes áramlásnak a szívét képezi ez a golfáramlás. Innen indul ki minden, és itt végződik minden. Akkor az volt a vélemény, és ez logikusan el is fogadható, hogyha leáll a golfáramlás, akkor nem csak az áramlási rendszer romlik össze, hanem teljesen új éghajlati viszonyok alakulnak ki a földünk felszínén. Szerencsére ez akkor nem következett be, ha jól emlékszem, a megjósolt időtávlat, ameddig ez a jelenség talán bekövetkezik, a 2010-es évek voltak. Na most ezen jóval túl vagyunk, és nem történt lényeges változás szerencsére, ami egyrészt talán azt vetíti elő, hogy annyira bonyolult a természeti rendszere a Földünknek, hogy ebbe csak szakemberek szóljanak bele és adjanak véleményt, mert könnyen mellé lehet fogni. Vagy pedig a biztonsága és a szavatolhatósága ezeknek a rendszereknek oly magas, hogy ebbe az emberiség hál' Istennek nem tud beleszólni.
Egy másik kérdés e-mailben érkezett, Gál Attila írja, van-e adat arról, hogy a spontán flóra, az erdők összetétele hogyan akar változni, mik a tendenciák, mit hoz a jövő ebből a szempontból, tisztelettel, Gál Attila írja.
Igen, jó kérdés, teljes összefüggésben van az éghajlatváltozással. Konkrét adatok valószínű léteznek, tehát nekem nincs tudomásom és nincsenek adataim erről a jelenségről, de valószínű szakember, aki kérdezte, vagy legalábbis foglalkoztatja a téma. Minden esetre az alapja a válaszomnak az, hogy a növények és általában az élővilág, de különösen a növények, amelyek helyhez rögzített életmódot folytatnak, szigorúan, nagyon szigorúan követik az éghajlati jelenségeket. Nem csoda, hogy a nagy éghajlati osztályozások, a nagy éghajlati térképek is, mint a növény ökológiai szisztém, a növények, ezen belül az ökológiai szisztémáknak a határait követik. Tehát értelmezhető, hogy ezek szerint értelmezhető, hogyha változik az időjárás, melegszik az éghajlat, akkor ezáltal új életterek nyílnak a spontán flóra számára is, nem csak a természet növények, mert ott már más behatás is van, ott az embernek a behatása is van, de a spontán flóra alakulása is teljesen megváltozhat. Ilyen leírásokat találunk ma is, különböző vidékekről, kutatók egész hadserege végez ilyen irányú feltárásokat, hogy hogyan befolyásolja az időjárás a spontán flóra, szabad flóra.
Közben érkeznek a kérdések SMS-ben. Endre írja, jó napot kívánok, mi a helyzet a HARP rendszerrel, miszerint lehet az időjárás ciklonokat vándoroltatni vele, üdv Endre. És én megmondom őszintén, nem is hallottam róla.
Igen, hát nem csodálkozom. Ezek ilyen szenáriók, hogy befolyásolni tudja az ember az időjárást. Én megmondom őszintén, és ebből indulok ki, nem nagyon vagyok híve ennek, mert csak egy példából indulok ki. Egy kisebb felhő, ami például megjelenik Marosvásárhely egén egy nyári, gyönyörű, erőfényes napon, körülbelül annyi energiát hordoz magában, hogy Vásárhelynek az energiaellátását egy évre lehetne biztosítani belőle. Na most, mikor ilyen kísérletekről beszélünk, akkor nem helyi kísérletekről, hanem ez a rendszer teljes nagyobb területekre vonatkozik, és ide akkora energiát kellene befektetni, és olyan anyagokat kellene bevinni, ami hát véleményem szerint pillanatilag nem áll az emberiség rendelkezésére, ez az egyik. Másik meg az, hogy nem is tudjuk azokat a hatásokat, amelyeket pontosan kiváltana egy ilyen akció, mert a légkör annyira rugalmas és annyira válaszképes ilyen reakciókra és hirtelen válaszokkal jöhet, hogy ezeket hát nehéz lenne előre megjósolni. Tudom, léteznek ilyen elméletek, de manapság ugye ezeknek az elméleteknek a korát éljük, mert ha valamiről nem tudunk egy pontos választ, akkor mindig jön az elmélkedőknek a hada, megalakul egy hipotézis, amely vagy bevál, vagy nem, de lényeg az, hogy hallassuk a hangunkat.
Egy másik vélemény, a széndioxid csökkentés érdekében drasztikusan kellene csökkenteni a légi szállítást, főleg a turisztikai meg katonai szállítást, az országokat átszelő kamionos fuvarozást, sokkal több helyi terméket fogyasztani, a helyi gazdákat támogatni, nem Dél-Amerikából importálni élelmiszert, stb. Stb.
Valóban nagyon-nagyon bölcs meglátás és pontos érzékelése a valóságnak. A légkörbe kipufogtatott üvegházhatású gázok jó része, talán a legnagyobb része a tengeri közlekedésből származik, tehát ezek a tengereket átszelő óceánjárok gátlástalanul szennyezik a levegőt. Utána a légi közlekedés, gondoljunk el, csak több tonna üzemanyagot püfögtetnek el egy úton a repülőgépek. éppen az egyik klíma csúcs ellenző ezt hozta fel, hogy ezekre a klímacsúcsokra ugye a résztvevők, a több ezres résztvevő rendszerint repülőgépeken közlekedik, és ezért a karbon lábnyoma, a széndioxid lábnyoma ezeknek a rendezvényeknek óriási. A szárazföldi szállítás is. Itt vannak javulások, mert ugye az elektromos autók bevezetésével ez visszaszorulni látszik, de ennek mellett is óriási a széndioxid kibocsátás, és nem csak a széndioxid.
2 percünk van mindösszesen, és még itt órákat beszélgethetnénk, még egy érdekes meglátás. Jó napot kívánok, nem vitatom az éghajlat felmelegedő tendenciáját, de emlékszem, 40-50 éve egyesek még jégkorszakot vizionáltak. Mi történt azóta? Lajos írja.
Igen. Mint mondottam az előbb, hogy annyira bonyolultak ezek a rendszerek, és az emberiségnek az ismeret anyaga még annyira korlátozott ezek a jelenségekkel szemben, hogy mindenki véleményt mondhat, és nem hiszem, hogy a szakmában nagyjából ez a felvetés, mert én az 1970-es évek elején, amikor az egyetemet jártam, már akkor globális felmelegedésről beszéltünk. Voltak közben persze olyan hangok is, amelyek globális lehűlésről beszéltek. Itt ide vonatkozik az előbbi kérdés, amikor a golfáramlás leállásáról ugye jelentek meg vélemények, de emlékeim szerint ezek nem kimondottan a szakmához tartozó, szigorúan szakmai szempontból tudományos megfogalmazások voltak, hanem kalandorok beleszólásai, ugye véleményei az időjárással kapcsolatban.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Makkai Gergely, nyugalmazott meteorológus. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szívesen, bármikor.